Továbbra is nagy mozgások vannak a világ tőzsdéin az Egyesült Államok történetének második legnagyobb banki bedőlését követően. Részben a tengeren túli folyamatok hatására az elmúlt napokban megrendült a befektetői bizalom. A második legnagyobb svájci bank a Credit Suisse-ben is. Erre reagálva a svájci jegybank gyors, stabilizáló lépéseket tett, mondta az Inforádiónak a portfólió tőzsdei elemzője. Nagy Viktor kiemelte, bár egyelőre még nincs megnyugvás a piacokon, a bankok most sokkal stabilabbak, mint a legutóbbi 2008-2009-es pénzügyi válság kirobbanásakor.
Az amerikai és az európai bankokkal kapcsolatos bizalmi válságról beszélhetünk az elmúlt napokban. Kezdődött ez az amerikai bankokkal, ahol több pénzintézet csődbe ment, ugye már az említett Silicon Valley Bank is, ezután pedig a Signature Bank. Ezekben a pénzintézetekben a befektetőknek, az ügyfeleknek a bizalma rendült meg, és tömeges betétkivonásra került sor. Ezt megakadályozandó hoztak lépéseket. Az látszik, hogy a 2008-as válságból nagyon gyorsan tanultak a szabályozó hatóságok, a kormányok, a jegybankok, és hát összehangolt lépéseket látunk most már több országban is. Tehát az egész pánik az Egyesült Államokból indult ki, de nagyon gyorsan átterjedt Európára, és valóban itt a Credit Suisse-szel, a második legnagyobb svájci bankkal kapcsolatos aggodalmak állnak a befektetők fókuszában. Azt látjuk, hogy a bank likviditási és tőkehelyzetével kapcsolatos bizonytalanság az, ami problémát okoz. Ugye itt is van már megoldás, hogy a svájci jegybank egy mentőövet dobott 50 milliárd svájci frank értékben a bajba jutott Credit Suisse-nek. Ez úgy látszik, hogy nagyon rövid ideig tudta csak megnyugtatni a befektetői kedélyeket. Azt látjuk, hogy továbbra is nagy a bizonytalanság, nagy a volatilitás a tőkepiacokon, és továbbra is inkább az esés irányába mutatnak a folyamatok.
Mennyire lehet mély ez a bizalmi válság, és min múlhat, hogy esetleg tovább mélyül?
De azt gondolom, hogy nagyon fontos most az, hogy a szabályozó hatóságok, jegybankok, kormányok hogyan reagálnak. A reakció egyelőre nagyon gyorsnak tűnik, tehát az is látszik, hogy nem várnak már napokat azzal, hogy megoldást találjanak, és hát egyébként nagy részt az eszközök is megvannak már, amik 2008-ban jól működtek, bajba jutott pénzintézeteket, más pénzintézetek vásároljanak föl, betétesek védelme. Az látszik, hogy ezek az eszközök, ezek szinte automatikusan alkalmazásra kerülnek. Én azt gondolom, hogy a bizalmi válságnak a megszüntetésében ez kulcsfontosságú, a gyors lépés, és egyelőre ezt látjuk. Az, hogy ez mennyire tudja megnyugtatni a piaci szereplőket, egyelőre nem nagyon. De azt látjuk, hogy a pénteki nagy zuhanás után, most a hét elején egyébként volt egy minimális fellélegzés néhány órára, aztán hétfőn újra nyomás alá kerültek a tőzsdék, elsősorban azoknak a vállalatoknak a részvényárfolyama, amelyek érintettek ebben a mostani bizalmi válságban. És aztán azt láttuk, hogy kedden volt egy mérsékelt hangulatjavulás, szerdán azonban újraesés következett, és rendkívüli volatilitást látunk most a piacokon.
Kellene attól tartani, hogy ugye már eleve rendkívüli helyzet van, lassan harmadik éve, volt egy világjárvány, aztán utána van egy háborús helyzet, egy háborús krízis, hogy mindez megfejelve azzal, ami történt, esetlegesen egy pénzügyi válságot is elindít.
Hát ennek a valószínűsége napról napra nagyobbnak tűnik. Ugye látszik az, hogy mindenki abban érdekelt, hogy ezt a bizalmi válságot minél gyorsabban megszüntessék, de az is látszik, hogy egyelőre nem születtek olyan lépések, amelyek hozzájárulnának ahhoz, hogy stabilizáljanak például a részvényárfolyamok. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok olyan tényező van, ami összeadódott mostanára. Itt geopolitikai feszültségekről is beszélhetünk, az oroszok háború kapcsán, de a mostani pénzügyi válság mindenképpen tetézi a bajt. Egyelőre nem látszik az, hogy megnyugodjanak a kedélyek.
Azt lehet-e tudni, hogy mondjuk hány nap szükséges ahhoz, hogy megnyugodjanak a piacok, vagy hány nap után lehet azt mondani, hogy ha nem történik semmilyen probléma már az említetteken kívül, akkor igazából már legalább ezen a téren megnyugvás jön a piacokra, tehát nem kell attól tényleg tartani, hogy kialakul egy pénzügyi krízis.
Nagyon nehéz ezt megmondani. Azt látjuk, hogy a befektetők célkeresztjében első körben azoknak az amerikai regionális bankoknak a részvényei voltak, amelyek érintettek lehetnek tömeges betétkivonásban. Ott hatalmas zuhanást láttuk. Néhány nap alatt 60-80%-át veszítették el ezek a bankrészvények az értéküknek. Ott egyébként szerdán már több esetben stabilizálódást láttunk, de ami aggodalomra ad okot, az az, hogy vannak tovább gyűrűző hatások, így például az egyik regionális bankkal kapcsolatban a Moody's mondott véleményt leminősítették, egy nagyon magas kockázati besorolásból hirtelen bulli kategóriába került a bank, és ennek hatására újabb 20%-ot zuhant az árfolyam, tehát vannak még bőven továbbgyűrűző hatások is akár, és akár csontvázak a szekrényekben.
Ilyen szempontból Európa is fenyegetve van, tehát nálunk is kikerülhetnek különböző csontvázak a szekrényből. Ugye a Credit Suisse nem egy egyszerű bank, ott azért korábban több olyan esemény is történt, ami miatt ugye azért egyfajta bizalmi probléma már kialakulhatott.
Igen, azért a Credit Suisse-nek az esete azért valamiben más, és azt látjuk, hogy az elmúlt évtized gyakorlatilag arról szólt, hogy botrány hátán volt a svájci pénzintézetnél, és akkor ezt tett észre az, hogy a banknak a vezetői arról beszéltek nemrég, hogy lényeges gyengeségeket állapítottak meg a bank pénzügyi beszámolással kapcsolatos belső ellenőrzésében. Persze mindent megtesznek a problémák lehajtása érdekében, de ez azért a bizalmat egyáltalán nem javítja, mint ahogy az sem egyébként, hogy a Credit Suisse legnagyobb tulajdonosa, a Saudi National Bank azt nyilatkozta, hogy nem tudnak újabb finanszírozást tőkén nyújtani a Credit Suisse-nek, összességében ez nem javította a bizalmat. Tehát én azt gondolom, hogy ez valamelyes más történet, mint ami az amerikai bankoknál történik, de hogy összességében azt látjuk, hogy a bankokkal kapcsolatos bizalom kezd csökkenni, és ennek olyan hatásai vannak, hogy a tőkepiacokon más szektorok is nyomás alá kerültek. Így például azt láttuk, hogy leginkább egyébként a ciklikus szektorok részvényárfolyama esett nagyot. Láttuk azt, hogy az autóipar, vegyipar vállalatainak részvényárfolyama esett.
Hozzánk hogyan gyűrűzhetnek be a negatív hatások? Ugye a forint árfolyamának alakulásában már valamelyest ez megmutatkozik.
Így van, egyértelműen látjuk azt, hogy a globális eseményről van szó, azok szinte azonnal tőkepiaci hatásokat gerjesztenek a magyar piacon is. Ugye láttuk ezt a forintnál, ott ugye nemrég még arról beszéltünk, hogy 370 környékén álltak a jegyzések az euróval szemben, most meg gyorsan elszaladt az árfolyam 400 környékéig. Tehát a forintban egyértelműen látjuk ezt, és aztán látjuk az állampapírpiaci hozamokban, látjuk ezt a részvényárfolyamokban, nem jó hangulat a magyar tőzsdén sem.
Van olyan tényező, ami megnyugtatólag hathat a piacokra, most például összehasonlítva a korábbi pénzügyi válság időszakával, tehát 2008-2009-el?
Azt gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani a pénzintézetek, így az amerikai és az európai bankok 2008-as és mostani tőke és likviditási helyzetét. Lényegesen jobb, lényegesen erősebbek most a bankok, mint akkor voltak. Azt gondolom, hogy a 2008-ban nagyon sokat tanultak a szabályozó hatóságok is, maguk a pénzintézetek is. Ezért is gondolom azt, hogy a mostani bizalmi válságnak jóval kisebb lehet a hatása, mint az akkorinak.
Rövid távon az árfolyamokra és az infláció alakulására, hosszabb időtávlatban pedig több más mellett a hitelezési aktivitásra és a jegybankok monetáris politikájára is hatással lehet egy olyan banki csőd hullám, amely elindult a hétvégén, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. Tóth Gergelyt kérdeztem.
Alapvetően azért abban bízom, hogy ez a mostani helyzet ez nem fog eszkalálódni, tehát kordába lehet tartani a pénzügyi rendszer kihívásait. De ha mégis, akkor ugye nem olyan távoli múltban, ha visszatekintünk, ott 2008-ban mi is történt, hogy akkor is egy pénzügyi rendszert érintő válságkrízis robbant ki, és akkor alapvető az első reakció az mindig a bizonytalanság, az egymással szembeni bizalmatlanság, tehát a pénzügyi közvetítő rendszer nem tudja a funkcióját ellátni. Például nem hiteleznek a bankok, vagy jelentősen csökkentik a hitelezési aktivitásukat, akkor az ugye lecsapódhat abba, hogy sokkal kevesebb hitelt helyeznek ki, akkor a beruházások jelentősen visszaeshetnek, az ingatlan piac szenvedhet, ugye az ingatlan piaci tranzakciók száma csökkenhet jelentősen, akár az ingatlan árak is komoly lejtmenetbe kapcsolhatnak ennek következtében, de hát ha a beruházások ugye megakadnak finanszírozás hiányába, akkor az ugye tovább gyűrűzik akár a munkaerőpiacra is egész gyorsan, tehát itt a munkanélküliség emelkedése, ami bekövetkezhet. Ezzel szemben ugye ha már hitelezés, akkor monetáris politikát is érdemes kiemelni, hogy monetáris politika most a magas inflációval küzd, az évtizedek óta nem látott magas inflációt próbálja globálisan a jegybankot megakadályozni. Egy ilyen pénzügyi válság, ami 2008-ban is volt ugye például, az például pont egy ellentétes monetáris politikát indokolna, tehát nem kamat emeléseket, hanem éppen az, hogy kamat csökkentéseket. Ugye ez volt 2010-től is látható, 10 évig gyakorlatilag zéró szinten voltak a kamatok, az ingyen pénz időszakának is hívják ezt az időszakot. Tehát az alacsony kamatok, amelyek alapvetően mondjuk a hitelezést tudnák ösztönözni, az viszont az inflációval kapcsolatos kérdéseket elevenítheti föl megint, hogy akkor most az infláció nőni fog, vagy csökkenni. A fogyasztás is jelentősen visszaesne a válság hatására, akkor alapvetően az inflációra akár még kedvező hatást is gyakorolhatna egy ilyen pénzügyi krízis. Ezek mellett érdemes még azt megemlíteni, hogy az államokra is újra nagy teher helyeződhet. Ugye nem nagy titok az, hogy a COVID, illetve ez a mostani háború is jelentősen megterhelte az egyes államok, nemzetállamok költségvetését. Magas államháztartási hiányokkal gazdálkodtak, rengeteg mentőprogramot kellett indítaniuk az elmúlt években a világországainak legnagyobb részében, ugye különféle munkahely megmentő családsegítő támogatásokat, rezsivédelmi támogatásokat jelentettek be, tehát magas államháztartási hiánnyal gazdálkodtak az államok, ami odáig vezetett, hogy igen, magas szintre ugrottak megint az államadósság szintek. Ez a folyamat fokozódhat, és most már így is eléggé kritikus szinten van egy-két akár fejlett ország államadósság szintje is. Tehát nem kizárt, hogy akár egy újabb ilyen adósság spirálba kerülnének az országok, hogy kerülne a világ további jelentős gazdaságpolitikai, fiskális politikai kihívások elé nézne ezzel a világ.
Azonnali hatása jelentkezhet-e ennek a pénzügyi válságnak? Például a Magyar Nemzeti Bank azt jelezte, hogy ugye az infláció a tavaszi hónapokban platózhat, tartósan magasan maradhat, vélhetőleg januárban már láttok a csúcsot, és ezután azért elindulhat egy lassú csökkenés, ami már a februári magyar inflációs adatban látszott is. Tehát mondjuk könnyen lehet, hogy ez egy kicsikét kitolja a jegybanki inflációs célt. Ez benne van a pakliban?
Alapvetően az azonnali hatások között az árfolyam hatást lehet mondjuk elsősorban kiemelni, ami elég szembetűnő Magyarországon. Tehát a forint, ha azt vesszük, hogy a bank csőd kirobbanása előtt 375-ös szint alatt is volt, és ugye itt az ünnep alatt a 400-as szint fölé is benézett ismét az euróval szembeni árfolyam, tehát volt egy jó 25 forintos gyengülés, ami nagyon drasztikus. Alapvetően az árfolyam, ami az üzemanyagárakban is rögtön meg fog látszódni, vagy akár az importált termékek árában is ez át tud gyűrűzni, tehát a forint árfolyamon keresztül az inflációra valóban hathat negatívan, tehát ezt a plató fázist elhúzhatja. Illetve ami még egy másik azonnali hatás, az a finanszírozási költségeknek az emelkedése, itt főleg az államkötvények hozamába láthatóak elmozdulások, és érdemes azt is megemlíteni, persze ez egy szélsőséges példa, hogy ilyenkor, egy ilyen pénzügyi krízis esetén, vagy ennek az eszkalálódása esetén a befektetők ugye menekítik a tőkéjüket, főleg azokból a térségekből, országokból, amelyek kockázatosnak vannak nyilvánítva, és ha onnan elkezdik a pénzeket kivonni, esetleg az államadósság finanszírozása hirtelen fennakadásokkal néz szembe, akkor ez egy ilyen tovagyűrűző hatásként elég gyorsan, volt erre már a múltban is példa bőséggel, bizonyos államok államcsődjeit idézheti elő.
Tóth Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát hallották. Az önkéntes nyugdíjpénztárak negatív, átlagosan mínusz 6,8%-os hozammal zártak 2022-ben. A pénztári portfólió közel ötödének hozama viszont pozitív tartományba került, elsősorban az utolsó negyedév kiváló teljesítményével, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A részletekről Binter Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét kérdeztem.
Vegyes a kép, összességében mínusz 6,8%-os hozammal zártak az önkéntes nyugdíjpénztárak, azonban körülbelül a pénztári portfólióknak az ötöde, elsősorban az utolsó tavalyi negyedév kiváló teljesítménye miatt már a pozitív tartományba került. Tehát azt lehetett látni a tavalyi évben, hogy az első három negyedév sajnos egy nem jó időszakot hozott, ugyanakkor egy kiváló korrekció történt meg az utolsó negyed évben.
Hogyha az éves nettó hozamokat nézzük, akkor milyen számokat látunk?
Széles a skála, ahogy említettem, mínusz 14%-ot meghaladó portfóliókat is lehet látni, de plusz 8,5%-osokat is. Ez azt jelenti, hogy elsősorban azok a portfóliók teljesítettek jól, ahol az alacsonyabb kockázatvállású tagok gondoskodási megtakarításait láthatjuk.
Általánosságban is el szokták mondani mindig, hogy egy-egy ilyen megtakarításnál a hosszú távú eredményeket kell nézni. Hogyha ilyen hosszabb időkitekintésben nézzük, akkor kedvezőek a nettó hozamok, tehát jobbak ezek a számok, mint a 2022-es?
Igen, a jó hír az mindenképpen az, hogy a tavalyi viszonylag gyengébb teljesítmény ellenére is a 10-15 éves záróvagyonnal súlyzott átlagos nettó hozamok azért jó teljesítményt mutatnak. 4,37%-ot 10 éves, 4,63%-ot 15 éves időtávba, és hogyha ebből a mindenkori inflációt kiszűrjük, tehát csak az e fölötti előtti reálhozamot nézzük meg, akkor még egy és másfél évtizedes távlatban még mindig pozitív reálhozamot mutathatnak fel a pénztárak, tehát aki ide tette a pénzét, továbbra is azt láthatja, hogy egy másfél évtizedes távon a mindenkori infláció fölött érte hozamokat magának.
Binder Istvánt, a Jegy bankfelügyeleti szóvivőjét hallották. Januárban az egy évvel korábbihoz viszonyítva 3,6, a decemberihez képest pedig 5%-kal csökkent az építőipari termelés volumene. Az adatokról Domanics András kérdezte Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét.
Előre látható volt a számunkra, hiszen a múlt év októberétől az építőipar rendelésállománya folyamatosan csökken, és úgy léptünk át a 2023-as évbe, hogy már 10%-kal kevesebb volt a rendelésállománya korábbi hasonló időszakhoz mérve, tehát nem lepett meg bennünket a csökkenés mértéke.
Melyik építőipari ágazatok teljesítettek a legrosszabbul januárban?
Az egy évvel korábbi teljesítéshez mérten a mélyépítési ágazat teljesített a legrosszabban. Ezt is lehetett előre látni, mert az út-vasút infrastruktúra építéssel foglalkozó cégeknek a múlt év közepétől folyamatosan csökken a rendelésállománya, úgyhogy a legnehezebb helyzetben ezen a részpiacon dolgozó vállalkozások vannak.
Hogyan alakul a megkötött szerződések száma? Ugye ebből azért lehet következtetni talán arra, hogy milyen lesz a jövő.
Drasztikusabban csökken a rendelésállomány, köszönhetően az új szerződések értékcsökkenésének, ami 28%-os nagyságrendű. Ettől egy kedvezőbb folyamatra számítottunk, tehát egy kisebb csökkenési mértékre. Ha ez nem változik, akkor legrosszabb esetben éves szinten, ebben az évben akár 15%-kal is kisebb lehet az építőipar teljesítése. Nagyon nehezen indul az év, ezen pozitív irány csak akkor lehet elmozdulni, hogyha az uniós források megérkeznének, amit építési célra lehet elkölteni, és elsősorban energiamegtakarítást szolgáló beruházásokra. Ha erősebb lenne a befektetési ösztönzés és a beruházási ráta, akár 30%-os is lenne, és a lakásfinanszírozás helyzete javulna, mihez kormányzati intézkedésekre lenne szükség.
A mostani állami beruházás stop mennyire fogta vissza az építőipart?
A legnagyobb megrendelője évtizedek óta nem csak Magyarországon az építőiparnak a magyar állam, önkormányzatok, a közösségi megrendelések. Itt 2021-es áron számolva mintegy 2300 milliárd forint halasztódik későbbre. Ez egy jelentős mennyiség, ami nem érhet a 2023-as és 24-es költségvetést.
Kói Lászlót, az Évosz elnökét hallották. A Baromfi Terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara álláspontja szerint ellehetetleníteni a csirke és a tojás termelést is egy új uniós javaslat. A Baromfi Terméktanács elnöke azt mondta, hogy az állatjóléti előírások szigorításával nem csak Magyarország, hanem egész Európa elveszíteni az önellátó képességét. A részletekről Imre Júlia kérdezte Csorbai Attilát.
A csirkehús termelése, de egyébként majdnem minden állatfaj tekintetében az Európai Unió a világon a legszigorúbb előírásokat fogalmazza meg, és fogalmazta meg már eddig is állatjóléti szempontból. Ez egyébként folyamatos többletterhet, többletköltséget és többletkörnyezeti terhelést jelentett az állattartók részéről az európai mezőgazdaságnak. Na most ezeket a feltételrendszereket csirke esetében ez a tanulmány egy 70%-os csökkentést tartanak kívánatosnak, mert szerintük ebben az esetben már megvalósulnának az optimális állatjóléti feltételek. A tojótyúk esetében még extrémebb a dolog. 2012-ben kellett gyakorlatilag egy technológia cserét végrehajtani az egész európai étkezési tojástermelési szektornak, annak érdekében, hogy megvalósuljanak a valóban extrém, valóban állatjólétet követelő megoldások. Na most ezt a megoldást gyakorlatilag teljesen eltörölne ez az új javaslat, tehát innentől kezdve elméletileg azt mondja, hogy nem lehet ilyen típusú tartásmódban termelni tojást, ez pedig nagyon súlyos következményekkel járna, elsősorban a hazai és közép-kelet-európai, illetve dél-európai országok termelésére, mivel itt az állományok jelentős részét itt tartják ebben a tartástechnológiai megoldásban.
Egyébként vannak olyan országok, amelyek kifejezetten előnyre tehetnének szert ezzel a javaslattal, vagy ennek a javaslatnak a kötelezővé tételével?
Én nem gondolom, hogy ebben bárki előnyt élvezne ebből a szempontból, hiszen ez azt jelentené, hogy Európa baromfihús termelése, csak a csirkére vetítve, ha ez a 70%-os csökkentés megvalósulna, akkor ez azt jelenti, hogy Európa hústermelése gyakorlatilag a harmadára csökkenne csirkehúsból, étkezési tojástermelésből pedig még drasztikusabb lenne, tehát Európa elvesztené gyakorlatilag az önellátás képességét ezekből a termékekből, és ez azt jelentené, hogy valószínűleg behoznánk külföldi országokból, ahol még azokat a jóléti követelményeket sem követelik meg, és más paramétereket sem követelnek meg a termékektől, mint amit az európai jelenlegi normák tartalmaznak.
Csorbai Attilát, a Baromfi Terméktanács elnökét hallották. Elindult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzési akció. A Nébik munkatársai elsősorban a tojásokat, az édesipari termékeket, a sonkákat és a tojásfestékeket vizsgálják, mondta az Inforádiónak Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.
Az élelmiszerláncok, a feldolgozók, a gyártók, azok már várják ilyenkor a Nébik és a kormányhivatal ellenőreit, hiszen ez egy 15 éve szemléletformáló kampányként működik. Nekünk az a legfontosabb, hogy a magyar családok asztalára jó minőségű, biztonságos és lehetőleg magyar élelmiszer jusson, ezért ilyenkor kimennek az ellenőrök, amiből tudnak mintát is lesznek, azt a laboratóriumban megvizsgálják, a laboratóriumban továbbá fognak vizsgálni tojásfestéket is, hiszen ugye az is a húsvéti ünnephez kapcsolódik, hogy a családok ilyenkor tojást festenek a locsolóknak. Az ellenőrzés március 14-től április 10-ig húsvét hétfőig tart, utána jelentkezni fogunk az eredményekkel, körülbelül egy héttel később már.
Nobilis Mártont, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkárát hallották.